Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szárnyaid árnyékába jövünk, Urunk, és keressük a Te oltalmadat, a Te megváltó szeretetedet, mert, Urunk, szükségünk van a Te szabadításodra. Annyi mindenek tudunk a fogjaivá válni, és annyi minden tud bennünket sarokba szorítani, túlerőkkel találjuk magunkat szembe nap mint nap, és, Urunk, csak kétségeskedhet a mi szívünk, és nyughatatlankodik addig, amíg benned meg nem tud békülni, meg nem tud nyugodni. Urunk, magasztalunk téged ezért a bűnbánati hétért, az elkészített estékért és az elkészített igékért. Dicsőítünk téged azért, hogy minden este felbuzoghat az örök életnek forrása a te igéd által, s magasztalunk téged is, megelevenítő Szentlélek, aki estéről estére kíséred a mi lelkeinket, hogy tápláljál bennünket az örök életre, hogy tisztogasd a mi lelki szemeinket és lelki hallásunkat. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged mindazért a sok jóért, amit annak ellenére viszel végbe életünkben, hogy bűnös és gyarló emberek vagyunk. Köszönjük neked azt, hogy odaadtad a te egyetlen egyedet, az Úr Jézust, a mi életeinkért, hogy kimosson bennünket bűneinkből. Magasztalunk azért, hogy ezen az estén is úgy nézel ránk, mint akiket megigazítottál Jézus Krisztusért. Könyörgünk, édesatyánk, hogy ezen az estén is taníts bennünket az Isten országának csodájára. Taníts meg bennünket arra, hogy tudjunk megfelelően szólni, megfelelő időben, és növeld, Urunk, a mi hitünket, és adj a mi hitünknek kitartást, hogy tudjunk téged kérni őszinte és odaszánt élettel és hittel. Könyörgünk, Urunk, hogy légy itt most közöttünk, és mindazt a szükséget, amit most idehoztunk, gyarló testünkkel, lelkünkkel te elét kérünk, Urunk, hogy gyógyítsd meg, vedd el, és te áld meg, hogy úgy tudjunk elmenni a te házadból, hogy betöltekeztünk te veled a mennyek országának javaival. Kérünk, hallgasd meg könyörgéseinket, bűnvallásainkat, és adj nekünk nyitott szívet, áld meg a te igédet és Isten tiszteletünket a te nagy neved dicsőségére. Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni ezen az estén, úgy, amint az írva található Máté evangéliumának 4. részében, annak az első 11 versében, és majd a mai napra rendelt új szövetség ige szakasz szeretném felolvasni Máté evangéliumának 15. részéből, a 21-től a 28-ig terjedő versekből. A gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. Máté evangéliumának 4. részéből is, a 15. részből így szól hozzánk Istennek igéje. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög, miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, s ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón területére, s ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek, Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod, és meggyógyult a leánya, még abban az órában. Kedves szeretett testvérek, mindenkinek megvan a maga kísértése, mindenkinek megvan a maga pusztasága, és mindenkinek meg kell, hogy legyen a maga böjtje. Mind a két felolvasott ige szakasz azt erősíti meg bennünk, kedves testvérek, hogy a gonosz, az ördög Jézus Krisztussal sem tett kivételt, nem kímélte, hanem amikor a lélektől vitetett a pusztába, éppen azért, hogy felkészülhessen arra a messiási küldetésre, amelyért ő megszületett erre a földre, a pusztában történő felkészülési időszaknak a végén azt olvassuk, ami 40 napig tartott, hogy a végén megéhezett Jézus. És ez azt jelenti, hogy valóban valóságos emberi testet öltött magára a mi Urunk, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűnt. És az, hogy megéhezett, az azt jelenti, hogy szükség állapotot élt meg az Úr emberi testben. És nagyon jól tudjuk, hogy az éhség egyáltalában nem egy kellemes dolog. Az ember igyekszik a szükség helyzeteit valahogyan megoldani, áthidalni, és általában az emberre éppen az a jellemző, hogy olyan gyors reagálású hadműveleteink vannak az élet kisebb-nagyobb dolgait illetően. Ha szükségállapot van, akkor azt szeretnénk mi hamarabb áthidalni, felszámolni, megoldani. És a sátán ezt azért nagyon jól tudja. És mennyire okosan és bölcs módon közeledik az Úr Jézushoz, és már is ajánl neki, súg neki egy nagyon jó áthidaló megoldást. Nézd, hogy mennyire hasonlítanak ezek a lapos kövek itt a pusztában a kenyérhez, amit esztek. Hát változtasd ezeket a köveket kenyérré. És most ebből a felolvasott szakaszból, amivel már találkoztunk hétfőn és kedden este is, helyezzük most a figyelmünket arra, hogy az Úrnak ebbe a megpróbáltatásában, a pusztai böjtölése időszakában, szolgálatra való felkészülésekor, mondhatnánk azt, hogy mennyire megterhelt volt ez az időszak az Úr számára, és mégis hitáltal kap ahhoz erőt, hogy tudja, hogy mikor kell, hogy megszólaljon, és azt is tudja, hogy mit kell, hogy válaszoljon. De ami a legfontosabb, mindig van annyi hite, hogy igével tudjon válaszolni. Talán egy böjti időszakban számunkra is egy nagyon fontos dolog lehetne, amiben Isten előmenetelt adhatna nekünk, hogyha mi is megtanulhatnánk, el tudnánk kérni az Úrtól azt, hogy Uram, adj nekem türelmet a szólásra, hogy tudjam, hogy mikor kell, hogy megszólaljak. Mikor kell, hogy feléd elinduljak, mikor kell, hogy a sátánnak nemet mondjak. Adj nekem, Uram, olyan hitet, ami látni tud és hallani, hogy akkor tudjak megszólalni, és úgy, ahogyan te szeretnéd. Én úgy gondolom, hogy emberi életünknek egyik nagyon gyenge, labilis részét érintjük, amikor a beszédről van szó és a hallgatásról. Mennyire nehéz sokszor hallgatni, amikor minden ízünk, vérünk szólalni szeretne, és az Úr azért tudja az alkalmas időket, mert teljesen leteszi az akaratát az Atya kezébe, és amikor a sátán megkísérti, amikor nagy éhségnek az időszakába van, ugyanis kimutatták azt egy felmérés alapján, Amerikában egy pszichológiai intézet végezte ezt a kutatást, és azok az eredmények láttak napvilágot, hogy bizony a böjtölésnek a 40. napjáig, ha valaki eljut, olyan ösztön élmény tör az emberre az éhségét követően, hogy gyakorlatilag bármire képes. Hát miért nem a 15. napon szólalt meg a sátán? Vagy miért nem a 35. napon? Türelemmel kivárt, mint ordító oroszlán, szerte járva, ott áll életünk küszöbén, lesve kit nyelhet el. És csak egy mentségünk van, drága testvérek, ha tudjuk, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és tudatában vagyunk annak, hogy őt érdemes segítségül hívni. Az Úr ezt teszi, amikor azt mondja, nem csak kenyérrel él az ember, most nem annak az ideje van. Megvendégelte az 5000-et, meg a 4000-et is, akkor annak volt az ideje. De most annak van az ideje a böjt időszakában, hogy ne kenyérrel éljen az ember, hanem Istennek minden igéjével, ami az ő szívéből, az ő ajkáról származik. Vajon mivel élünk a böjti időszakban? Mit részesítünk előnybe? Hova tesszük a hangsúlyt? Mi a fontos a számunkra? Jézusnak a böjti időszakából sok mindent meg tudunk tanulni. Ahogy a kánaáni asszonytól is, hiszen azt halljuk, hogy ez a pogány asszony messziről követi az Úr Jézust a tanítványaival együtt, és messziről kiabál utána, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Ismeri, ki az, akit segítségül szeretne hívni. Talán még odáig is elmehetünk, ez az asszony lehet, hogy pogány, kánaánita. Egyébként az Új Szövetségben egyedül itt szerepel ez a megnevezés, hogy kánaáni vagy kananeus, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az ős lakosságot, mielőtt a zsidó nép elfoglalta volna, ugye Kánaánnak a földjét, őket hívták így, mind a mai napjainkig pedig inkább főniciaiaknak nevezhetjük őket, a történelemnek a tanúságtétele szerint. Minden esetre tudnunk kell azt, hogy Tírusz és Szidón vidéke, hova az Úr Jézus visszahúzódik, az Galileának a közvetlen északi szomszédos területei voltak, és hogy az Úr Jézus erre a vidékre húzódik vissza nem véletlen, hiszen a tisztasági szabályok következtében, amikor Jeruzsálemből jött a deputáció, a látogatóbizottság, hogy kötekedjenek és számon kérjék az Úrat és ugye a tanítványait, hogy miért nem tartják be a rituális tisztasági szokásokat, hogy az Úr Jézus egyenes beszédet tartva ebben egy picikét békességesebb területekre szeretett volna visszahúzódni, ahol nincs kitéve a zsidó farizeusoknak, írástudóknak, a tudálékosságuknak, az intrikáiknak, de ugyanakkor a népnek az indokolatlan túllelkesedésétől is mentette magát, amennyire lehetett, hiszen nem megfelelően ismerték fel Jézus Krisztusnak a hatalmát, ugyanis Jézus hatalmát csupán saját élvezeteikre szerették volna felhasználni. Jézus e kettős nyomás alól Szidón és Tírusz vidékét választja. A zsidóságból elvágyódik a pogányok lakta területekre. És itt úgy gondolja, hogy észrevétlen maradhat talán egy rövid ideig, de ez asszonynak a megszólítása egyértelművé teszi, hogy Jézusról mindenütt tudja valaki, hogy ő Úr. És ez a kánaánita pogány asszony tudatába volt annak, hogy Jézus Krisztus Úr a betegségek, a gonosznak a munkája fölött. És olyan gyönyörű a kánaánita asszonynak a kitartása, kedves testvérek. Nem némul el az ajkáról a segítséget kérő imádság. Dávid fia, könyörülj rajtunk. Közvetlenül nem magának kéri a segítséget ez az asszony, hanem az ördöngős leányának kéri a segítséget. és ilyennel még nem találkoztunk a Bibliába, Jézus nem válaszol. Megy tovább. Úgy szíven üt minket, szíven talál, mikor elolvassuk a Szentírásnak ezt a történetét, hogy Uram, hát miért nem mondtál neki legalább egy buzdító szót? Hát Jairusnak azt mondta, hogy ne félj, csak higgy. Mindenkihez volt egy jó szava. Miért van az, Uram, hogy te most hallgatsz? Mert kedves testvérek, mindenkinek megvan a maga pusztasága, a maga próbatétele, a maga megmérettetése. Jézusé, ez a 40 napos időszak volt a pusztába, az ördögnek a harapó fogásába, a próbatételeibe, a kínzásába. És hogyan marad meg Jézus? Hogy mind végig az ajkán és a szívébe Isten igéje van, hogy kitart hitáltal az atya akarata mellett. A kánaita asszonynak ez az erő fölötti útja. Jézus után menni, akkor is, mikor néma. Jézust követni ott is, amikor az Úr még nem adott választ. Bizonytalanságban. De Jézus után menni, mert tudja, hogy előbb vagy utóbb, de Jézus válaszad. És olyan nagy ennek az asszonynak a hite, hogy tudja, hogy Jézus csak egyféleképpen fog válaszolni, hogy az ő lányát meggyógyítja. Kedves testvérek, erre való a bőjt, hogy tudjunk tanulni akár a kananeus asszonytól, ettől a pogány asszonytól, tudjunk tanulni a pusztaságából, a maga bőtjéből, hogyan mond le mindenről, nem bánva az, hogy mit mondanak róla. Te zsidó, rabbi után mész, attól kéred a segítséget, pogány létedre. Nem törődött az emberekkel. Ő egyel törődött hitbeli vágyával, s azzal, amit felismert, hogy Dávid fia Jézus, tud segíteni. Az Úr még néma. Az asszony egyre inkább közeledik. És maguk a tanítványok mondják azt a mesternek, hogy bocsásd el őt. Nagyon érdekes, hogy itt az apolümi ige szerepel, ami jelenti azt, hogy elbocsájtani, eloldani, kiszabadítani. És a legtöbb írás magyarázó a szabadítani szónak a jelentését ajánlja fordításképpen, hogy szabadítsd fel őt ez alól, a nyomás alól, Uram, ami az életében van, szabadítsd fel őt. És kedves testvérek, előbb-utóbb az asszony beéri az Urat, leborul a lábai előtt, és egyszerűen nem enged a kéréséből, olyan mély hitből könyörög az Úr előtt az ő leányáért. Kedves testvérek, akinek már volt nagyon beteg a gyermeke, az nagyon jól tudja, hogy mit jelent, amikor kérdéses, hogy jobbra fordul-e a sorsa, vagy sem. Mit jelent élet-halál között látni egy gyermeket? Hát meghaladja minden erőnket. Hát ugyan, hogy ne tennénk meg érte mindent? Még egy egyszerű influenzával is mennyit szoktunk aggódni, hogy mi hamarabb meggyógyuljon, ne legyen szövődménye. De mikor élet-halál között van valaki, vagy mint ebben a történetben, hogy az ördög kérte ki a gyermekét, és démoni megszállottság alatt volt, ami azt jelenti, hogy lelakták a lelkét, a gondolatait. A gyermek nem az volt, akinek Isten őt szánta. Nem az volt, akinek a szülei nevelni szerették volna. Önálló életre kelt, az ördög játékszere volt, és ez az asszony nem tud egyebet tenni, mint ahhoz fordul, akitől kapta, Dávid fia Jézus. Könyörülj rajtunk. És az Úr Jézus egy nagyon érdekes dolgot mond, és akkor szólal meg, amikor ennek helye és ideje van, ne nehezteljünk az Úrra, amikor sokszor hogy magunkat a magunk levébe főni, amikor engedi, hogy imáinkkal ostromoljuk őt, soha ne vegyük rossz néven, mert az Úr tudja, hogy ezáltal mit akar kimunkálni az életünkbe, talán éppen azt akarja megpróbálni, hogy van-e elég hitünk, van-e elég kitartásunk, komolyan gondoltuk-e azt, amivel ő elé mentünk, valóban oda merjük-e tenni magunkat, ha kell, hosszan is, hogy Uram, én ezt szívemből kérem, hittel kérem, mert az Úr válaszol. Senkit sem küld el magától Jézus, aki ő hozzá megy. Ezt a drága ígéretet soha ne feledjük el, akkor is, ha néha úgy tűnik, mintha hallgatna, mintha nem adna választ, van az életünknek ilyen szakasza. De ez nem arra ad okot, hogy mi hátat fordítsunk az Úrnak, akkor mennyi hit volt az imánkba? Mennyire szántuk oda magunkat Krisztus követésére? Az Úr Jézus válaszol, és egy olyan választ ad, ami lehet, hogy mások megsértődnének, de azt mondja, nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Hát, ha nem lett volna elég fájdalmas Jézus hallgatása, talán még fájdalmasabb az, amikor megszólal, és elmondja az asszonynak, hogy én nem a pogányokhoz küldettem, hanem Izrael fiaihoz. Talán ennek az asszonynak lehettek képei Izrael fiairól. Talán otthon a családba is elsorolták, hogy hogyan igázták le őket, vagy hogy a jeruzsálemi szentek hogyan viselkednek, hogy a templomban az Úr előtt hajlonganak, aztán a templomon kívül pedig élik a maguk életét, mint a szerencse fiai, mert az Úr megbocsájt. Ez a mestersége. Csak az áldozatot kell bemutatni. Talán ennek az asszonynak elszomorodhatott volna a szíve, hogy Uram, hát semmit nem ír az őszinte kitartó imádság. De nézzük meg, hogy ez az asszony Istentől olyan erőt kap és bölcsességet, amikor kitart a hitből fakadó imádságába, belehelyezi magát abba a képbe, amit az Úr Jézus eléje vetít, az ebekről, a pogányokról, és azt mondja, hogy nem baj, Uram, csak elégítsd meg a tieidet, elégítsd meg a választottakat, de én tudom, hogy ami le fog peregni az asztalról, az az én lányomnak elegendő lesz. Alázat. Ebben a pogány asszonyban megvan az alászállás képessége. Uram, legyen úgy, ahogyan te akarod. Tudnunk kell, hogy abban a korban az emberek az étkezésnél nem használtak evőeszközöket, sőt szalvétájuk sem volt, hanem amikor ugye kézzel nyúltak az ételhez, és amikor zaftosabb dolgokat érintettek, akkor gyakorlatilag vagy egy tálka állt ugye lehetőségképpen, amiben az ujjaikat belemárthatták, vagy pedig egy vékonyabb szelet kenyér volt az, amit ugye feljegyzik a korabeli híradások, hogy szalvéta gyanánt használták a szelet kenyeret. Azt fogták meg, és utána ledobták az asztal mellé vagy alá, amit valóban a kutyák ettek meg. És azt mondja az asszony, hogy Uram, hát én azt is hálaadással fogadom, amit te csak úgy oda akarsz vetni, add! Add, hogy az én gyermekem meggyógyuljon tőle, mert hiszem és tudom, hogy az neki elég lesz. És azt mondja az Úr Jézus az asszonynak, hogy nagy a te hited, asszony. Legyen úgy, ahogyan kérted. Menj el békességgel. De nagy dolog, amikor az Úr ilyen nagy hittel tud találkozni, hogy vízhangra talál benne az Isten országa. De nagy dolog, amikor egy életben nem a sátán győz, nem a kísértés, nem az elégedetlenség, nem a gőg, nem a sértettség, Milyen nagy dolog, kedves testvérek, amikor valakiben győz az Isten országa, és az az indulat lesz meg benne, amit Jézustól tanulhatunk, az engedelmes és alázatos szívnek a gyönyörűsége. Az Úr Jézus a pusztában így fogja visszautasítani a kövek kenyérré változtatását, mert ő kitart amellett, amit az atyától kap. Így fogja visszautasítani azt, hogy kísértse az Istent, mert tudja, hogy az atya nem fogja őt a halottak világába hagyni, hanem feltámasztja őt a harmadik napon. És ezt milyen gyermeki bizalommal hitte Jézus. Hitte, meg volt róla győződve. És milyen csodálatos az, amikor a sátán felviszi a legmagasabb pontjára a világnak, és azt mondja, hogy mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. És Jézus nem él a nagy karrierista lehetőséggel, hanem azt nézi meg, hogy mi szerepel a mondat végén, kit kell imádni. Sátán azt mondja, engem. És Jézus visszatolja, azt mondja, hogy nem kérek belőled. Távozz tőlem, Sátán. És amikor mindezt az Úr megteszi, el tudja választani, mi az, ami az ördögtől való, mi az, ami az ő atyától való, és amellett tud dönteni, az halljuk az Úr Jézusnak a megkísértési története végén, hogy angyalok jönnek hozzá, és szolgálnak neki. Hát a kanaanita asszony lányának nem azok szolgáltak Jézuson keresztül. Vitték a gyógyulást, vitték a szabadulást. Mert Jézus Krisztus elhozta erre a látható világra az Isten országát, ami azt jelenti, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Vajon felismertük-e már ezt az országot, az Isten országát, itt a mi valóságos életünkben? Hogy nem csak a földrajzi térképek szerinti országok és városok léteznek, hanem van egy ország, ami az Isten országa, és hogy lehet ezért kitartóan imádkozni nagybőjt idején, jöjjön el a te országod, töltse be uralkodásod a földet, s Uram, hozd el a betegeknek a gyógyulást, a szabadulást, oly sokan vannak betegek most is, akik talán éppen azért nem lehetnek itt ebben az órában sem, mert olyan fájdalmaik vannak, hogy nem tudnak elindulni, vagy talán éppen műtéteken estek át, vagy épp arra várnak, Isten legyen könyörületes hozzájuk. És milyen nagy szabadítás az, mikor egy gyászoló meg tudja látni a ravatal mellett az életet, Krisztust. Úrunk, hozd el a te országodat, és engedd meg, hogy a gyászban járó életek találkozni tudjanak te veled, édesatyánk, Jézus Krisztusért. Annyi minden van, amit fel kéne, hogy ismerjünk, és a legfontosabb hitben kitartóan imádságba Isten elé vinni a szabadításért folytatott imádságot. Rontsd le a gonosz munkáit, és hozd el, Urunk, a te uralmadat az életembe, a családomba, a gyülekezetünkbe, az egyházadba, szerte a világon. Tudunk-e kitartóan könyörögni? A böjt áldott időszak, ragadjuk meg, menjünk Jézus elé, boruljunk le elé, és vigyük eléje imádságainkat, nem feledve, vannak olyan betegségek és élethelyzetek, amelyek nem oldódnak fel, csak böjtölésre és imádkozásra. Adjon nekünk Isten ehhez lelkilátást és hitbeli erőt. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, és dicsőítünk téged, édesatyánk, azért, hogy megtalálható vagy ebben a látható világban. Annyira boldog a mi lelkünk, hogy nem csak a betegséget lehet megtalálni, nem csak a halált lehet megtapasztalni, közelébe járni, Urunk, nem csak a gonosznak a lehelletét és a munkájának az eredményét lehet nekünk látni, az öldöklést, a lihegést, az uralomra való hajtást szerte a világon, hanem, Urunk, hálát adunk neked azért, és dicsőítünk téged, hogy a te országod itt van, ott lehet mindazoknak a szívében, akik igent mondanak a te országodra Jézus Krisztusért. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy te imádságot meghallgató mennyei atyánk vagy, s ahogyan megtartottad az Úr Jézust egész földi szolgálata alatt, dicsőítünk téged azért, hogy van hatalmad Jézus Krisztusban, minket is megőrizni és megtartani a kísértések alatt. Úrunk, köszönjük neked, hogy a próbatételeket is azért adod, mert azt akarod, hogy hitben erősödjünk, és bizalommal tudjunk te feléd fordulni, imádságban és böjtölésben is. Taníts bennünket, Urunk, bölcsen téged keresni, és te vezérelj bennünket a böjti úton. Dicsőítünk téged azért, hogy elkészített szereteted jeleként a böjti úrvacsorai közösségnek asztalát, és magasztalunk azért, hogy ha élteted a mi testünket, lelkünket, ennek részesei lehetünk, és ez is jóságos, megtartó szeretetednek lesz a jele, amikor engeded, hogy az úrasztalához járuljunk, és bűneinket levetve, kezedbe téve, szabadítsál bennünket, és táplálj a bűnök bocsánatára és az örök életre. Szeretnénk, Urunk, most is könyörögni a betegekért, könyörgünk, Urunk, a gyászba megtört lelkekért, telléd hozzuk mindazokat, akik a halál árnyékának völgye felé közelednek. Urunk, az ő lelküket erősítsd meg, hogy az ő lelkük te benne tudjon elcsendesedni. Könyörgünk, édesatyánk, hogy légy mindazokkal, akik erő fölötti utakon járnak, mint a kananeus asszony is beteg gyermeket nevelt. Kérünk, Urunk, hogy légy mindazokkal, akiket olyan életekkel áldottál meg, gyermekekkel, testvérekkel, házastársakkal, szülőkkel, akik nagy betegségekben vannak. Adj, Urunk, mindazoknak erőt, akik őróluk gondoskodnak, hogy tudjanak mindig kitartóan könyörögni érettük, akiket reájuk bíztál. Édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy elit hozhatjuk gyülekezetünket, gyülekezetünknek presbitériumát, erőljáróit épp úgy, mint egyháztagjait. Készíts, Urunk, minnyájunkat a böjti úrvacsorai közösségre, s áld és szenteld meg, Urunk, igédet estéről estére, hogy az életté és útmutatássá lehessen számunkra. Az Úr Jézus nevébe könyörgünk, édesatyánk, hallgasd meg minnyájunk könyörgését.